hogyan vegyük kezünkbe az irányítást, mit irányítsunk, mivel kapcsolatban legyünk fókuszáltak, és mit változtathatunk meg mindezzel az életünkben. Erről szól az oroszlán holt hónap, erről szól az, hogy mennyire vagyunk képesek az irányítást a kezünkbe venni, és vajon az irányíthatóságunk az milyen állapotban van. Mennyire akarunk a kényelem irányába haladni, a sóvárgásaink irányába haladni, és mennyire vagyunk képesek megragadni azt, hogy most végre változzanak a dolgok abba az irányba, amerre mi szeretnénk haladni. Változzanak a dolgok abba az irányba, hogy mindazt, ami tudattalanul bajnak, kevésnek, fájdalomnak teremtünk az életünkbe, abba egy picit belemerjünk, merülni, tudjunk ezzel egy kicsit dolgozni, és ennek segítségével olyan irányban mozdítani az életünket, amerre a felszabadultság, a függetlenség útját járhatjuk. Erről szól az augusztus, erről szól az oroszlán holt hónap, ez itt az AstroSurf csatorna. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, Kopcsó Andi vagyok. Mivel ebben a hónapban az ego irányításáé a főszerep, ezért segítségül hívtam Hamvas Béla művét, a Patmoszt, a második kötetből szeretnék egy rövid részletet felolvasni, ami nagyon szorosan kapcsolódik mindahhoz, amin mostanában keresztül megyünk. Fogadjátok szeretettel! Körülbelül az első világháború végén a megrázkódtatás első fázisában történt, hogy csak nem az egész földön seregestül olyan emberek léptek fel, akik nem egyes történeti feladat teljesítésére vállalkoztak, hanem akik magukat a népek és a fajok és az osztályok és a nemzetek prototípusának vallották. És ezzel az indoklással nem történeti szerep betöltésére, hanem magasabb rangra tartottak igényt. Magyarországon ilyen személy Szabó Dezső, akinek komédiája közvetlen közelről szemlélhető volt. Másodt a különböző diktatórikus hajlammal fellépő emberek mind pontosan ugyanígy viselkedtek. Az osztály, vagy faj, vagy a nemzet prototípusaként megjelentek, nem anyagi előnyöket kívántak, nem hírnevet, de még csak nem is politikai hatalmat, vagy nem társadalmi privilégiumot. Ezeknek az embereknek a szociális kiváltság kevés és kicsiny volt. Azzal, hogy ez a személy magát kollektív jelenségé avatta, feltétlen engedelmességet követelt, feltétlen tekintélyt és hódolatot, és azt, hogy akaratának mindenki azonnal és ellenvetés nélkül vesse alá magát. Az ember magát szakrális szubjektumnak nevezte. Mindaz, amit mondott és tett, eleve és feltétel nélkül szentesítve volt. Szabó Dezső akkor a nemzeti sámán szerepét vette fel, és azóta is akadt ilyen személy, még prepotensebb igényekkel. A primitív közösségnek nem értelmes vezetőkre, hanem varázslókra van szüksége. Mint már többen megállapították, azért, mert nem világos, hanem elhomályosodott erők uralma alatt áll. A varázsló magát nem egyéni, hanem kollektív kategóriával méri és méreti, és sohasem tekinthető normális embernek, hanem kollektív archetipusnak, aki az egész nép nevében gondolkozik és cselekszik. A nép erőit és képességeit akkumulálja, és a népet egyetlen szemében jelképesen jelenti. Minden diktátor olyas valaki, akinek felsőbb hatalma van, nem is ember, hanem a kollektívum reprezentánsa. A nézőtérről ez meggyőző lehet, közelről elég komikus. Az ilyen archetipusokban való gondolkozás humános társadalmakban igen ritka, viszont primitív közösségek jellemvonása. Ezzel együtt jár a mágikus praxis. A diktátorokat és azoknak történeti szerepét, aki politikailag lát, teljesen félreérti. A politikai hatalom az ilyen pseudoszakrális szubjektumok tevékenységének csak az egyik és szűk területe. A diktátornak feltétel hatalma van a magán és a közélet minden szintjén, ő az, aki a tudományos kutatás irányát, a művészet stílusát, a szokásokat, a gondolkozást, a hitet, a törvényeket meghatározza, és pedig egyedül egyetlen saját enunciációval és csalhatatlanul. Mindabban, amit mond és tesz, a felsőbbrendű lény megremegtető rejtélyéből van valami, ahogy lények közöttünk is félelmetesen érthetetlen és csoda. Ez a visszájára fordított szakralitás, amelyen a normális humanitású társadalom keresztül lát, és amilyet kinevet, de amely ellen egy primitív közösség, mivel mágikus atmoszférában él, teljesen védtelen. Hitler maga teremtette meg azt a mágikus atmoszférát, amelyet először, mint galád mitológiát megszilárdított, s aztán, mint mítosz hírosza fellépett. Azóta ez a praxis az egész földön elterjedt, és néhány, még az európai civilizáció hagyományában élő népen kívül a földön minden állam sámáni archetipusú karalma alatt él, még akkor is, ha e sámánok már elhalt archetipusok szellemébe burkolóznak, vagy ha az archetipus szerepét nem személy tölti be. Ezért ez a meghatározás, hogy a diktátorok csupán kalandorok és politikai gonosztevők nem kielégítő. Ezek az emberek démoni mágiát gyakorolnak olyan népek fölött, amely a humanitárius értékrendből kiszédültek, visszakorcsosultak, és ezért az ilyen archetipusok ellen nem tudnak védekezni. Hambas Bélától idéztem tehát a Patmosz második részéből. Nagyon ajánlom a műveit, hogyha nem ismeritek, akkor érdemes vele megismerkedni, hogyha pedig olvassátok, akkor ezekben az időkben érdemes ezt a könyvet elővenni, hiszen az, hogy hogyan irányítunk, mit irányítunk, és kinek mit hiszünk el, az ebben a hónapban nagyon előtérbe fog kerülni. Élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy fókuszáltabbak leszünk, még inkább megértjük, hogy mi zajlik körülöttünk, illetve, hogyha nem vagyunk hajlandóak dolgozni ezzel, nem vagyunk hajlandóak figyelni az érzéseinkre, akkor sajnos azok a hatások, amik ezekben a mágikus, szakrális hatásokban laknak, ezek öntudatlanul sodorni fognak bennünket. Öntudatlanul sorolhatják az embereket egyre inkább egy olyan közösség részébe, amiből nagyon-nagyon nehéz lesz kiszabadulni. Minél inkább belekerül valaki, minél több minden miatt dönt úgy, hogy követi ezt az irányzatot, annál nehezebb belőle kiszabadulni. Nézzük, hogy az asztrológia hogyan segít ezt átvilágítani, mit képes megmutatni, mi történik ebben az oroszlán hold hónapban velünk. Az oroszlán új hold július 28-án 19 óra 53 perckor pontosodik be budapesti idő szerint. Ez azt jelenti, hogy az új hold a hetedik házban tartózkodik majd, a nap és a hold együttállása innen fejti ki a hatását, és hogyha nézitek a képletet, akkor láthatjátok, hogy megint csak azzal állunk szemben, hogy bár a nap és a hold együttállása fent van a horizont felett, az aszcendenssel egy vonalban és egyúttalva a Plutót láthatjuk, ami nagyon nagy erőkkel hat a tudattalanunkra, az IC tengelyével van egy trigon fényszög kapcsolata, és ez azt jelenti, hogy nagyon erőteljesen azt fogjuk érezni, mindaz, ami a múltunkban fájt, mindaz, ami a múltunkban támadásként jelentkezett az életünkben, ami a múltunkban, a közvetlen környezetünkben nehézségként mutatkozott, a fizikai testünket akadályozta, és ez félelmet, fájdalmat generál bennünk, ezek a dolgok lelassítanak, ezek a dolgok olyan irányba terelik a figyelmünket, ahol irányíthatóvá válunk, és keressük azokat az élethelyzeteket, ahol kikapcsolhatunk, ugyanis nagyon erős a stressz. És ebben a nyomásban, ebben a stresszben azokat a lehetőségeket keressük, ahol kikapcsolhatunk, és az elménk automatikusan úgy fog működni, hogy átadja az irányítást. És az irányítás mind a médiából, mind az emberektől, az egymásnak átadott hírekből általában arról szól, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatottak, és ebben a kiszolgáltatottságban hogyan lehet neheztelni. Ez mindkét elv arra való, hogy még inkább belesüljedjünk az áldozati mintákba, és hogyha megnézitek, akkor látható is, hogy az első házban ott van a Veszta, amely mindig meg fogja nekünk mutatni, mindig kisegít bennünket abból az irányból, hogy láthatjuk, hogy milyen szinten és milyen témában találjuk magunkat áldozatnak. A napon együttállás Quincunx fényszög kapcsolatba kerül az egyes házas Vesztával. Ez talán az egyik legjelentősebb fényszög kapcsolat, amire érdemes odafigyelni, mert ez azt jelenti, hogy tudat alól folyamatosan fogja felhozni azokat a történeteket, azokat a mintákat, amelyekben kiszolgáltatva érezzük magunkat, áldozatnak érezzük magunkat. Ezek valamilyen érzéssel járnak, ezek a történetek, és ezzel van igazából a dolog. Ez az, amivel kapcsolatban a kezünkbe vehetjük az irányítást. Ez az egyetlen, amit ebben a hónapban érdemes irányítani, hogy ebből kiszabaduljunk, hogy a tudatunkat felszabadítsuk ebből az áldozati mintából, amit itt és most ennek a téridő folyamatnak a jelenlétében megélhetünk. amit megélünk áldozatként, az nem a jelenlétünkben történik, hanem az egy vetített világ, és a jelenlétbe hozhatjuk magunkat ebben a hónapban. Nagyon sokat segít, hogyha újholdkor elvégzitek az oroszlán újhold meditációt. Ez egy magasabb szintű minőséget segít bennünk felépíteni, építkezni ég és föld között. Úgy építkezni ég és föld között, hogy abból fizikai valóságot, realitást is létre tudjunk hozni. Helyreállítja a bennünk lévő szellemi minőségeket, és segíteni fog abban, hogy mindazokat a mintákat, amiket férfi energiaként mozgatunk, apai, nagyapai mintákként, ezeket a férfi energiákat, ezeket szellemi minőségből pótoljuk, illetve mindazt, ami hiány mintát őrzünk férfi minőségként itt a Földön, akár abban, hogy mennyire tudunk lelkesek lenni, akár abban, hogy mennyire tudunk kreatívak lenni, akár abban, hogy mennyire tudunk kitartóan odafigyelni egy bizonyos dologra, mennyire vagyunk megbízhatóak, ezekben a témákban mind magasabb szintről tudunk töltekezni, és szellemi dimenziókból tudjuk felépíteni önmagunk számára azokat a fizikai valóságokat, amiket esetleg mintaként, tanulságként, tanult példákból nem volt lehetőségünk elsajátítani, ezért hiányalapon működtetjük itt a Földön. A Plutó tehát azt fogja bennünk mozgatni, hogy kényelmes legyen a hatása alatt maradni a karmikus programjainknak, ezért azt is nagyon fontos előtérbe hozni, hogy milyen karmikus elgondolásaink vannak, milyen karmikus történeteink vannak, és vajon hogyan hat ez a mostani életünkre. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy mi az, amit haraggal, dühvel túlreagálunk, illetve nagyon fontos megvizsgálni azt is, hogy hogyan rekesztjük ki magunkat bizonyos helyzetekből, hogyan zárjuk be magunkat bizonyos helyzetekbe, és ebből kijáratot keresni, szintén változás által, és szintén a szokásaink megváltoztatásának segítségével. Minden bolygó, ami ilyenkor a hetedik házban áll, a naphold együttállásának házában áll, azt nagyon fontos megvizsgálni, hogy milyen hatásokat hoz az életünkbe. Ezért itt a Merkurnak is kiemelkedő szerepe van, illetve a Merkurnak a Szaturnusszal alkotott szembenállásának, és a harmadik ház, harmadik, illetve hatodik háznak a történéseit érdemes még figyelembe vennünk. A harmadik házban a Mars és az Uranusz együttállása a felszálló hold csomóponttal, ami nagyon erőteljes kapcsolatba hozható a Merkur-Szaturnusz szembenállása, hiszen egy kvadrát fényszöget képeznek, és ezáltal kialakítanak egy olyan derékszögű háromszöget az égen, amiben meglehetősen erős a feszültség. Hogyan kommunikálunk, azt a külvilág általában támadásnak fogja érzékelni, és azért fogja támadásnak érzékelni, mert olyan energetikai burokból kommunikálunk, ahol valamilyen közösséget felvállalva vesztesnek érezzük magunkat. Valamibe belementünk, ahol azt érezzük, hogy mindez vesztességgel jár számunkra, és ez nem csak ebben a mostani életünkben, hanem sok-sok életen keresztül már ott van az emberiség kollektív tudattalannyában, és ez nagyon erőteljesen fogja kifejteni a hatását. Nem az tehát a feladat, hogy arról kommunikáljunk, hogyan szeretnénk megszabadulni ezekből a vesztes programokból, hanem az a feladat, hogy ezekből a vesztes programokból energetikailag felszabadítsuk magunkat, hogy tudjunk úgy kommunikálni, mint akik képesek tisztán látni. Nagyon fontos, hogy a tiszta kommunikáció szülessen meg, de az, hogy ennek a tiszta kommunikációnak a terébe találjuk magunkat, ehhez mindenek előtt arra van szükségünk, hogy energetikailag felszabadítsuk magunkat a hiányalapú gondolatrendszerekből, és onnan tudhatod, hogy benne vagy a hiányalapú gondolatrendszerekben, hogy minden egyes mondatod a támadásnak fogja venni a környezeted, és minden egyes mondatod, a környezeted legjobb szándékú mondatai is számodra támadásként jöhetnek elő. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy milyen hatással vagyok a környezetemre, hogyan élem meg a környezetem véleményét, hogyan viszonyulok a környezetemhez, és ebben milyen mértékű felelősséget voltam képes vállalni. Vajon miért tettem és nem tettem dolgokat a közösség érdekében? És ha tetszik, hanem egy fontos beszélni arról, hogy volt itt egy nagyon hosszú pandémiás időszak, volt ennek olyan feltételrendszere, amiben egyrészt otthon kellett maradni, tehát le kellett magunkat választani a környezetről, másrészt pedig megint csak nézeteltérés támasztott az emberek között, ahhoz az oltás kérdése volt, hogy ezt fölvegyük vagy ne vegyük fel, és újra érdemes egy picit visszagondolni arra, hogy vajon a döntésemnek mennyire volt köze a félelemhez, mennyire volt köze a közösséghez, és mennyire volt köze a vágyaimhoz, a sóvárgásaimhoz. Mert az, hogy ezekkel a kérdésekkel milyen szinten tudsz szembenézni, és hogy milyen okból vállaltad az oltást, vagy milyen okból nem vállaltad, teljesen mindegy, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad, nézd meg az okát. Félelemhez volt oka, összeesküvés elmélethez volt oka, vagy az értelemmel volt kapcsolatban, vagy a jó szándékoddal volt kapcsolatban, mert ezek mind az önismereti utathoz nagyon szorosan kapcsolódó kérdések. Ugyanígy nézd meg az otthonmaradást is. Félelemből maradtál otthon, vagy félelemből választottad a maszkot, vagy jó szándékból tetted, mert éppen egy betegség alkalmával nem akartál másokat megfertőzni, és ezért nem mentél közösségbe, vagy ezért maszkot húztál magadra, mert a jó szándékod vezérelt, vagy a félelmed vezérelt. Vagy azért oltattad be magad, mert el akartál utazni, és nem tudtad azt elfogadni, hogy most annak van itt az ideje, hogy esetleg otthon maradj a fenekeden, és nagyon sok olyan embert ismerek, akik annak ellenére, hogy betegek voltak, útra keltek, repülőre szálltak, olyan környezetbe mentek, ahol még több embert megfertőzhettek, mert nem törődtek ezzel, örültek, hogy végre mehettek. Úgy érezték magunkat, mint akik hosszú idő után végre levegőhöz jutnak, és nem tudták végigcsinálni a küldetését ennek az időszaknak, hogy egy kicsit légy magad, egy kicsit engedd el a vágyaidat, és egy kicsit figyelj befelé, vizsgáld meg saját magad. Itt most még egyszer van erre lehetőség. A Merkur-Szaturnusz szembenállása erről szól, és a közösséghez való kapcsolódást, a közösséggel alkotott feladatoknak a felelősségét próbálja nekünk egy kicsit feszegetni, feltételekhez kötni. Ezek a feltételek nagyon arra várnak, hogy egy kicsit tudat által bevilágítsuk. Magasabb nézőpontból megnézzük, és fölvállaljuk azokat a döntéseinket, amelyek esetleg túlzottan a kényelemről szóltak. Azért nagyon fontos ezt önmagunk felé megtenni, mert így tudjuk magunkat kihozni azokból a bugyrokból, amik bűntudati programokat mozgatnak bennünk, és a bűntudati programokon keresztül pedig elképesztő módon irányíthatóvá válunk. És ez az irányíthatóságunk, ez nem biztos, hogy abban fog megnyilvánulni, hogy belehúznak bennünket társadalmi eseményekbe, vagy belehúznak bennünket különböző döntésekbe. Abban is megnyilvánulhat, hogy még jobban lelassulj, még jobban kényelmessé válj, még jobban kitedd magad azoknak a hatásoknak, amik a médiából jönnek, amiket az emberek egymásnak mondanak, és még inkább elkezd magad behangolni abba az irányba ezekkel a kényelmes döntésekkel, amerre egyébként nem is akarnál menni, de ez energiavesztességgel jár, és folyamatosan gyengíted magad, és előbb-utóbb azt fogod látni, hogy pontosan ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a korábbi döntéseidet meghoztad az oltással kapcsolatban, vagy az otthonmaradással kapcsolatban, a motivációid, ha a kényelemről szóltak, ha a sóvárgásaidról szóltak, ha a félelmeidről szóltak, akkor ezek az erők továbbra is hatni fognak rád, és azon fogod magad találni, hogy azt fogod mondani, hogy ó, hiszen már itt vannak a legújabb hírek, hogy miért ne alkalmazhatnám én azt, hogy egy egyszerű csipet beültetek, mennyivel kényelmesebb életem lesz, mennyivel egyszerűbb lesz minden. Csak az a baj, hogy így ebben a formában nem gondolkodsz, és nem vizsgálod meg, hogy vajon miért kellene, hogy ennyivel kényelmesebb legyen az életem? Miért olyan nehéz azt a 2 gram, vagy nem tudom milyen súlyú bankkártyát magadnál hordani, vagy miért olyan nehéz, akár ma már a telefonoddal is tudsz fizetni, vagy miért olyan nehéz valakivel megállapodni? Abban, hogy hogyan fogod a dolgokat kifizetni. És elképzelhető, hogy a későbbiekben egyre inkább szükség lesz arra, hogy az emberek egymás között olyan fizetőeszközöket találjanak ki, amiben nagy szerepe van a cserének, vagy nagy szerepe van annak, hogy értéket adjunk egymásnak, és elképzelhető az is, hogy ez abban fog segíteni, hogy még tudatosabbá tegyük mindazt, ami értéket képviseli tártalunk a világban, és olyan értékeket érdemes keresni, amik hosszú távon értékek, amivel nem csak ma építkezünk, olyan döntéseket érdemes hozni, ami döntéseknek nem csak itt a mi életünkben van jelentősége, hanem hosszú távon van jelentősége. És minden egyes döntéssel leteszünk valamit az asztalra, amit az emberek tovább vihetnek, tovább vihetik az életükben, mint mintát, és nem mindegy, hogy a kényelem mintáját építjük fel, nem mindegy, hogy egy tömeg massza képét építjük a későbbiekre, vagy pedig a függetlenség, a felszabadultság elvét építjük, és azt mutatjuk meg egymásnak, hogy hogyan lehet szeretetben a kollektív háborús helyzetektől függetlenül létezni. Ennek mind-mind-mind jelentősége van, és természetesen az önirányításhoz és az önsors felvállaláshoz is köze van. Önmagunkat tudatosan is áldozatnak tekinthetjük, és hogyha azzal foglalkozunk, hogy hogy tekintettük magunkat áldozatnak korábban, és ebből energetikailag próbálunk fölemelkedni, akkor tudunk a legtöbbet tenni. Minden fókuszt érdemes ebben a hónapban ennek az áldozati mintának a felszabadítására használni, és ezen dolgozni különböző meditatív módszerekkel, vagy bármilyen spirituális módszerrel, amit ismersz, segíteni az elmédet a változásban, azért, hogy a független stabilitásod építsd hosszú távon, ami ki fog hatni egyrészt az emberekkel való kapcsolatodra, másrészt pedig a fizikai biztonságodra. Mert mindkettőre igényed van, de per pillanat mindkettőt veszélyben érezheted. És mindkettőben el fogsz jutni addig, hogy hogyan vagy te tehetetlen, hogyan válsz te áldozattá, és ahogyan ezt megmagyarázod saját magadnak, azzal van leginkább dolog. Hogyha megnézzük a Vénusz helyzetét, az is egy rendkívül fontos pontja az asztrológiai képletnek, és annak, hogy hogyan fogjuk megélni a vonzerőt, hogyan fogjuk megélni azt, hogy jogunk van valami otthonhoz az életünkben, és illetve miért vagyunk ebből kitaszítva. Ugye idéztem Hanvas Béla könyvéből a sámánságról, a varázslókról, és a Vénusz együtt áll a Lilittel, itt ebben a téridőben, és a Lilith-Vénusz együttállása egy fölerősödött varázslat. A varázsló és a varázslattal való vonzásnak a fölerősödött minőségét láthatjuk ebben, és ez bizony azokat a belső történeteket fogja felszínre hozni, ahol karmikus sérüléseink vannak ezzel kapcsolatban, szoros összefüggésbe hozhatók a gyerekkorral. Gyerekkorban általában ezek a típusú sérülések úgy jelentkeznek, amikor öntudatlanul valamilyen tragédiának, vagy valamilyen bekövetkezett nehézségnek a felelősének tekintjük magunkat. Ez a legegyszerűbb példa arra, akkor, amikor mondjuk a szülők elválnak, vagy valaki meghal a családban, akihez nagyon ragaszkodtunk, öntudatlanul, segítség nélkül egy gyermeki lélek azonnal saját magát kezdi hibáztatni, hiszen valahol mélyen tudja azt, hogy mindent varázslattal hoz létre, és hogyha ezt a varázslatot hozta létre az életébe, akkor erről csak is ő tehet, és a bűntudati program elkezd ebben működni. Ez egy tévedés, és nincs arról szó, hogy ebben valójában ilyen szinten bűnösök lennénk. A varázslat az mindig tiszta, és a teremtés az életünkben az mindig fehér, tiszta, fényű, energia, életösztönből fakadó tevékenység. Ugyanakkor ez nagyon sok olyan hitrendszerrel van a fejünkben összekötve, amik szintén az elmúlt életekhez köthetők, tehát olyan karmikus rendszerekhez köthetők, amiben valamilyen bűntudati program működik, és ennek a feszültségével is találkozhatunk. Tehát mindaz a dolog, ahol saját magadat hibáztatod, azokat érdemes most kiásni, érdemes most felszínre hozni. Nagyon sokat segít ebben a dicséret és az elismerés meditációja, mert ebben egy kicsit vissza tudunk menni, illetve a hipnózisban rögzült önkorlátozások feloldása. Nagyon sokat segít ebben a Lilith ajándéka című meditáció, hogy ki tudjunk ezekből a hitrendszerekből szabadulni. Ezek a meditációk segítik az ellazulást, segítik a fókuszáltságot, segítik azt, hogy ki tud ásni, felszínre tud hozni magadból ezeket a történeteket, valamint az oldást is, és azt is, hogy ebből tényleg az elméd megtanulja, hogy bűntelen vagy, felszabadult vagy, és van kijárat mindezekből a hitrendszerekből. Onnan ismerheted föl, hogy benne vagy ezekben, hogy kimerültséget érzékelsz az életedben, azért, mert nem mered használni saját magadnak ezt a varázserőt, és mindaz, amiről lemondasz, és nem te használod, egész biztos lehetsz abban, hogy mások használnak abban a témában, és te ezeket a dolgokat azért engeded, öntudatlanul, látszik, hogy a horizont alatt van, tudat alatt fog működni mindez, azért engeded, hogy ezeket használják, mert te bűnösnek érzékeled, hogyha te használod, méltatlannak érzed magad arra, hogy te használd ezeket az erőket, és látszik, hogy ez nem csak azokat a feszültségeket hozza felszínre, amik karmikusak, hanem azokat a feszültségeket is, amik a hiteddel kapcsolatba hozhatók, a jó érzéseiddel, a bőséggel, a jó szerencsével kapcsolatban mind-mind visszafelé, befelé sülnek el ezek az energiák, és bizony azok az erők nagyon jól ki tudják használni, akik látják, hogy van szabadon energiád, és te nem foglalkozol vele, sőt önmagad ellen fordítod. Mindaddig, amíg önmagad ellen fordítod, addig azok, akik kihasználni szeretnék, azoknak ez teljesen harmonikusan rezeg, hiszen ők kihasználnak téged, teljesen rendben van, és harmonikusan rezeg azzal, hogy te pedig haragszol magadra. Ez egy folyamatos befelé romboló energia, és egy folyamatos lejtő, amin energetikailag csúszhatsz befelé a negatív energetikai örvénybe. Érdemes tehát ezzel kicsit dolgozni, és megpróbálni kijönni belőle. Mind az ég teteje, mind a leszálló holdcsomópont a Skorpió jegyébe tartózkodik, tehát a belső gyógyulás, a belső gyógyítások és a karmikus történeteknek a feldolgozása az elengedhetetlen, és gyakorlatilag olyan érzésünk és élményünk lehet, hogy csak ezzel tudunk foglalkozni, mert a hit, remény, bőség irányából nem jön semmi pozitívum, nem jön semmi tanítás, nem jön semmi segítség. Maga a tanítás, most a fájdalom és a tanítóknak a felerősödött tevékenysége az abban nyilvánul meg, hogy erőteljesebben érezheted a fájdalmat, a dühöt, a haragot, azokat a rétegeket magadban, amelyekkel dolog van. Nagyon fontos, hogy ne engedd, hogy a harag vezéreljen, mert ezzel nem fogod tudni magad függetlenségét megoldani. Nem is feladat, hogy ezt old meg most, hanem az a feladat, hogy dolgozz azokkal az energiákkal, amik ilyenkor előtérbe kerülnek. Miben vegyünk tehát részt? Nem a harmónia keresését kell most elsősorban a fókuszba tenni, hanem megkeresni azokat a konfliktusokat, amelyek ott vannak az életedben, egy picit belemenni energetikailag ezekbe a konfliktusokba, anélkül, hogy túlzottan engednéd fölerősödni. Tehát ami azt jelenti, hogy ha benned van egy konfliktus, és nem engedted még meg, hogy ez a külvilágban is megnyilvánuljon, akkor állj bele, és nézd meg, hogyha beleálltál már, és van konfliktusod az életben, akkor vizsgáld a saját érzéseidet, és legyél nagyon tudatos arra, hogy mi zajlik benned belül mindeközben. Mert nagyon sok erőt veszítünk el ezekben a konfliktusokban, hogyha kicsit hajlandó vagy arra, hogy megvizsgáld saját magad, ebben akkor viszont a kreativitásod fog egyre inkább felerősödni, az intuíciód, az intuitív technikáid egyre jobban kezdenek működni, és mozgásba tudod hozni ezáltal az életedet. Hogyha van ezzel kapcsolatban kérdésetek, illetve szeretnétek kapcsolódni a Medi Klubhoz, akkor erre is lesz lehetőség. Nagyon sok szeretettel várlak titeket. A Medi Klub nyitott műhelyébe augusztus 4-én csütörtökön tudtok hozzá kapcsolódni, illetve, hogyha szeretnétek a meditációkkal dolgozni, akkor per pillanat a megvásárolható meditációk között ott találjátok az oroszlán újhold meditációját, megtaláljátok a belső gyermek programok oldását, ezt mindenféleképpen nagyon ajánlom. Hogyha már szeretnétek jelentkezni az őszi VIP Mediklub csoportba, akikkel majd hónapról hónapra föl fogjuk dolgozni az eseményeket közösen, illetve meditációs élmények megosztását is végig fogjuk vinni, akkor nézzétek meg a tematikáját a VIP csoportnak, és már lehet jelentkezni, hogyha a VIP csoportba jelentkeztek a jelentkezésetektől, már eléritek a Mediklub teljes tartalmát, tehát nem csak az alatt a fél év alatt tudtok meditálni, ami a VIP csoportnak a programja, hanem már mostantól mindazokat a meditációkat is tudjátok használni, amiket itt az AstroSurf csatornán ajánlok nektek. Nagyon sok szeretettel várlak titeket a Mediklub VIP csoportjában, hogyha több mindent szeretnétek megtudni arról, hogy milyen karmikus programjaitok vannak nálatok, mi az, ami működik, és hogyan lehet ezekkel dolgozni, akkor nagyon nagy szeretettel várlak titeket karmafeltáró konzultációimra. Nézzétek meg az asztrológus oldalon, hogyan tudtok jelentkezni, és természetesen nagyon nagy szeretettel ajánlom az AstroSurf naplót, amiben szintén vannak ajándékmeditációk, amikkel tudtok dolgozni. Az AstroSurf napló az ősztől, az őszi napi egyenlőségtől a tavaszi napi egyenlőségig terjedő időszakot dolgozza föl. Ugyanezt az időszakot dolgozzuk majd fel a VIP csoportban is, ugyanezt a naplót fogjuk használni, csak annyi a különbség, hogy míg a naplót rendeled meg addig, egy-két meditációt adok ajándékba, a VIP csoport pedig hozzáfér majd az összes meditációhoz, amit ez alatt a fél év alatt fel fogunk dolgozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm azt is, hogy a ajánlataimat végighallgattátok. Vigyázzatok magatokra, legyetek nagyon éberek, figyeljetek arra, hogy mit szeretnétek irányítani, szabadítsátok ki a tudatotokat azokból a programokból, amiben mások szeretnének rátok hatni, és ne felejtsétek el élvezni az utazást. Sziasztok, minden jót kívánok!